A vonalban itt van velünk dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon fontos témát próbálunk most, hát sajnos nem túl hosszan, legalábbis amit érdemelne, de megpróbáljuk összefoglalni. Kezdjük talán az elejéről. Ugye az atomenergia szerepéről vitatkoznak az Európai Unióban is, világszerte is, de a magyar energetikában is felmerült nagyon sokszor a kérdés, hogy mekkora szerepe van, szükségünk van-e atomenergiára, vagy kiváltható megújulókkal. Konkrétan ez volt az egyik legfontosabb kérdés az elmúlt időszakban.
Jó, akkor beszéljünk először a számokról. Magyarországon a hazai villamosenergia termelésben majdnem 50% az atomenergia részesedése. A villamosenergia ellátásban ennél kisebb az aránya, nagyjából 36%, aminek az az oka, hogy Magyarország nagyon sok villamosenergiát importál. Úgyhogy ezt érdemes megjegyezni, ezt a nagyjából egyharmadnyi villamosenergia ellátásbeli arányt Magyarország tekintetében. Az Európai Unióban több mint 20% a villamosenergiának atomerőművekből származik, és igazániból a magas arányok mellett a nagy jelentősége ennek az energiahordozónak az, hogy zsinór termelésre képes. Tehát azért a második kérdésre az a válasz, hogy azért nem váltható ki mondjuk napenergiával vagy szélenergiával mindaz, amit az atomenergia tud, mert az atomenergia folyamatosan rendelkezésre áll, és folyamatosan képes termelni. Ezeknek az atomerőmű egységeknek az úgynevezett rendelkezésre állási mutatója az nagyjából 90% körüli. Ez azt jelenti, hogy az év 8760 órájának a 90%-ában rendelkezésre tudnak állni, akár a kapacitásuk 100%-át fel tudják tenni a hálózatra. És egyébként a tényleges kihasználási tényezőjük is valahol a 80 és a 90% között van. Ez a szám, ez a rendelkezésre állási tényező, ez mondjuk a napenergia esetén a mi környékünkön olyan 16-17%. Tehát azért a 8760 órának a 17%-a vagy a 90%-a között óriási különbség van, egy hatos faktor,
ez
a hatos faktor. Ez nagyon nagy jelentőséggel bír a villamosenergia ellátásban, és még egyszer hangsúlyozom, abban, hogy ez a villamosenergia folyamatosan.
Igen, a zsinórtermelés, ezt értem. És mindig a naperőműveket, illetve a szélerőműveket, illetve hogy a szélenergiát hozzák itt példának, de azért van még más is, például a geotermia.
Hadd válaszolok erre is kétféleképpen. Tehát, hogy az a baj ezekkel az energiapolitikai nagyon egyszerű vitákkal, hogy akkor napenergia vagy atomenergia, vagy valamilyen más megújuló vagy atomenergia, hogy valójában az energetikus fejében ez a kérdés nem így merül fel. Mert az energiaellátás, ez nem belül a villamosenergiaellátás, mindig egy energiamixre kell, hogy alapuljon, mert olyan nagy mértékben változnak az igények, hogy ezeket az igényeket akkor lehet stabilan, folyamatosan kielégíteni, hogyha egy szélesebb portfólió áll rendelkezésünkre. Szóval ez nem egy olyan döntés, mint amikor eldöntöm reggel, hogy szendvicset eszek, vagy műzlit reggelire, mert egy mixre van szükség ahhoz, hogy az energiaellátás működni tudjon. Na most a második része a kérdésnek a geotermia. A geotermiában meglehetősen nagy potenciál van elsősorban a hőellátás területén. Tehát gondoljuk meg, hogy egy energetikai berendezés, aminek a villamosenergia előállítása célja az, hogyha 60-80 vagy 90 fokos hőforráshoz, termálvízhez tud hozzáférni, az rettentően alacsony hatásfokkal tudna csak villamos energiát előállítani, hiszen ennek a hőforrásnak a hőmérséklete alapvetően határozza meg, hogy milyen lesz ennek a hatásfok, és a hatásfok itt azért jön be, mert minél rosszabb a hatásfok, annál kevesebb villanyt fogok a végén kapni, és akkor az a megtérülését a berendezésnek, a vasnak a megtérülését fogja rontani. Tehát a geotermia elsősorban alacsony hőmérsékletű hőforrást biztosít, kiválóan alkalmas melegházak fűtésére, vagy adott esetben a távfűtésben földgáznak a kiváltására, akár teljes egészében. Vannak olyan területek Magyarországon, ahol ez lehetséges, de villamosenergia termelésben nagyon korlátozott a kapacitás, és ezt onnan is lehet látni, majd a geotermiában, ez onnan is lehet látni, hogy a világon viszonylag kevés olyan létesítmény van, ahol geotermiával villamos energiát állítanak elő, még nagyon sok atomerőmű, vagy adott esetben más típusú erőmű van, amivel villamos energiát termelnek.
És akkor mi lehet még alkalmas inor termelésre, ami szóba jöhet alternatívaként?
Hát azért a megújulóknál van egy, szerintem egy viszonylag beszűkült párbeszéd jelenleg Magyarországon, mert hogy a megújulók nem csak napenergiából, szénenergiából és geotermiából állnak. Magyarországon a legnagyobb jelentőségű zsinóráram termelése is képes megújuló az a biomassa. Ennek persze megosztó nagyon a felhasználása, mert a biomassa felhasználás jelenleg Magyarországon elsősorban tűzifa felhasználást, illetve faipari hulladék elégetést jelent. Máshol a világon biomasszának tekintik például a szemetet, mert hogy azzal úgy is kell valamit kezdeni, és hogyha elégetjük a szemetet, és abból hőt termelünk, amivel aztán utána villamos energiát állítunk elő, ott jó hatásfokkal, viszonylag jó megtelelési mutatókkal lehet rendszereket működtetni. Tehát a biomasszát fel kell sorolni itt, a hulladék felhasználást fel kell sorolni, és hát említenem kell a vízenergiát. A vízenergia a megújulók közül a legtöbb európai országban a legnagyobb szereplő, tehát a megújulók között a vízenergia a leginkább meghatározó. Persze nagyon nagy felfutás zajlik napenergiában, és ez helyes is, de valójában az elmúlt 50 évben nagyon sok országban, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Franciaországban a vízenergia nagyon fontos szerepet játszott, és játszik most is. A vízenergiának az az óriási nagy előnye, amellett, hogy karbonmentes, megújuló és zsinór termelésre is akár képes, hogy ezek a létesítmények nagyon hosszú ideig működőképesek. Tehát egy ilyen vízerőművet, ha megépítenek, az akár 100 évig tud nagyobb felújítás nélkül villamos energiát termelni. Úgyhogy ezekben óriási potenciál van. Nyilván elsősorban azokban az országokban,
csak nem nekünk, ahol az Alföldön.
Szintkülönbségek. Igen, igen.
Hát igen, a szintkülönbség.
Bocsánat, egy utolsó mondat, hogy a magyarországi vízenergia potenciál az valahol nagyjából ilyen 1000 megawatt környékén lehet, ami azért nem elhanyagolható, az mondjuk a paksi jelenlegi kapacitásnak a fele. Tehát a Dunán három ilyen létesítmény elhelyezése akár 1000 megawatt villamosenergia termési kapacitást is létesíthetne, és a Tiszában is, illetve kisebb folyókban is azért van potenciál. A rendszerváltás óta nem beszélünk erről, de közben vízmegtartás szempontjából is lényeges lenne ez a terület, mert hogy most például ugye látjuk, hogy nagyon sok víz van a Dunában, de aztán nyáron meg...
Hát nyáron meg semmi, van. Igen.
Igen, tehát a vízmegtartás miatt is kellene foglalkoznunk a folyóknak a szabályozásával és a folyóknak a hasznosításával.
Milyen lenne az optimális mix ön szerint? Mondjuk egy ismerve a gazdaságpolitikai célokból, a
hát nem csak abból, sok minden van itt, ugye a befektetések mértéke, a megtérülés mértéke, a kockázatok, a biztonsági kockázatok, a környezetvédelem, tehát minden együtt, amit beleteszünk ebbe az egészbe, és ami kijön a másik oldalon, azt hogyan lehet a Gábor kérdésére ráépítve egy optimális mixet létrehozni?
Az optimális mix egy rettentően izgalmas kérdés, és nincsen rá egyetlen egy egyértelmű válasz, mert nagyon sok minden függ attól, hogy mik a prioritások. Hogyha Magyarországra tényleg olyan iparágak települnek be, amelyek folyamatosan működtetni akarják a gyárakat, akkor ahhoz nyilván folyamatosan kell villamosenergia, zsinórtermelés kell. Hogyha Magyarország az Európai Unió tagjaként jelentősen ellép mondjuk a hidrogéngazdaság felé, akkor nyilván olyan kapacitásokra van szükség, amelyek nagy mennyiségben tudnak folyamatosan hidrogént előállítani. Tehát a gazdaságpolitikai célok, az export-import lehetőségek alapvetően befolyásolják, hogy mi a jó energiamix. Jelenleg azt tudom mondani, hogy a magyar energiapolitika nagyon nagy mértékben importra épít, nem csak földgáz importra és urán importra, meg kőolaj importra, hanem ahogy említettem a legelején, nagy mennyiségű villamos energiát is importálunk, ami persze jó addig, amíg ezek a források rendelkezésre állnak, csak sajnos az importnak a jelentős része jelenleg fosszilis erőművekből jön. ezek a fosszilis erőművek ugyanúgy szennyezik a környezetet, mintha nálunk lennének, csak nem nálunk szennyezik, hanem Lengyelországban, vagy éppen Németországban. Szóval az export-import lehetőségek is alapvetően befolyásolják az optimális energiamixet. Én azt látom, és az az elmúlt másfél évnek a fejleménye, hogy Magyarország is, az Európai Unió sok tagállama nagy mértékben arra számított, hogy a földgáz lesz a kiegyenlítő energiahordozó, tehát a villamosenergia termelésben a csúcsok és a völgyek közötti nagy ingadozásokat, azokat majd a földgázzal fogják átidalni, sőt, igazániból, ha megnézzük közelebbről ezeket az energiastratégiákat a különböző országokban, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok országban zsinórtermelésben is gondolkoztak földgáz felhasználás tekintetében. Na most az orosz-ukrán háború ezt a dolgot úgy, ahogy van a feje tetejére állította, mert a földgázhoz való hozzáférés ebben a pillanatban sokkal inkább tűnik korlátozottnak, mint az korábban elképzelhető volt, és ráadásul ugye az elmúlt 14 hónapban nagyon magas földgázárakat is láttunk. Ebben a pillanatban újra visszament a földgázára, de hogy majd mi lesz november, december, január magasságában, hát azt majd akkor fogjuk látni.
Igen, de energiapolitikáról, meg energiamixről, meg mondjuk 10-20 évre előre gondolkodunk.
Hát pontosan.
Hogy lehet ezt így akkor kitalálni, hogy melyik irányba fejleszünk, ez nem egyszerű.
Szóval itt ez egy bonyolult mátrix, amihez a különböző elemekhez kockázatokat, költségeket, rendelkezésre állásokat kell rendelni. Uh-huh. Én megmondom őszintén, én azt látom, hogy mind a politika, mind a közvélemény nagyon támogató a napenergiával kapcsolatban. Ez a fejlesztés szerintem zajlik és fog is folyni. Nagyon jó, hogy magánpénz is belemegy ezekbe a projektekbe.
Még tehát ha időnként korlátozzák és meg is szivatják a lakosságot, zárójeles megjegyzés.
Mert a hálózatnak komoly gondjai vannak, a hálózat fejlesztése nem követte le ezt a hatalmas nagy boomot. Ugye egyébként pont ez mutatja az a napenergiának az egyik előnyét, mármint a boom, hogy gyorsan megvalósíthatóak a projektek, de ugyanakkor a hátránya az, hogy a rendszerintegrációja egyáltalán nem olyan egyszerű, tehát a rendszerintegrációjával nagyon komolyan foglalkozni kell, mind a hálózat fejlesztése, mind pedig a szabályozás, tehát a hálózat szabályozása tekintetében. Tehát visszatérve, szerintem a napenergia még tovább fog fejlődni. A mi számításaink, ezek nem vélemények, hanem ezek számításra alapozott megállapítások, a mi számításaink azt mutatják, hogy nagyjából ilyen 8000 megawattnyi beépített kapacitás környékén, tehát a jelenlegi nagy naperőmű kapacitásnak körülbelül a duplájánál, vagy az egy kicsit a fölött, beleütjük majd a fejünket egy korlátba, amit majd figyelembe kell venni, ott olyan sokszor jöhet visszaszabályozás, hogy másfajta jogi, pénzügyi és műszaki szabályozókat kell majd a rendszerbe tenni, mint jelenleg. Tehát én azt a kormányzati elképzelést, hogy 12.000 megawattig, vagy akár a fölé menne föl Magyarországon a napenergia beépített kapacitása, ezt ebben a pillanatban én nem látom megalapozottnak, még egyszer mondom, számításokra alapozva, nem csak egyszerűen véleményt megfogalmazva.
Térjünk vissza egy picit a napenergia.
Igen. Tehát a napenergia mellett én azt gondolom, hogy tud bejönni a magyar villamosenergia rendszerbe több szélenergia. Megint a mi számításaink azt mutatják, hogy 1000-2000 megawattnyi szélenergia minden további nélkül elférne a rendszerben, és az másképpen ingadozó, mint a napenergia.
Szélenergia, ugye?
Szerintem a szél, a szél az másképpen ingadozik, mint a nap, és emiatt a jelenleginél több befér a rendszerbe. Szerintem a paksei üzemidő hosszabbítás, a további üzemidő hosszabbítás abszolút megalapozott és szükséges, és meg is valósítható. A Paks 2-t nagyon fontos lenne a lehető leghamarabb megépíteni, mert arra a kapacitásra, mint zsinórtermelőre szükségünk van. És hát az, hogy a földgáz mennyire fog rendelkezésre állni, ez sok paramétertől függ, ahogy az előbb már említettük, nagyjából erre lehet bízni a kiegyenlítést. Jelenleg a lignit fontos szerepet játszik a villamosenergia ellátásban. A Paksi atomerőmű után a második legnagyobb szelet a lignitén Magyarországon, de a lignitet valahol mikor a 2020-as évek közepén, tehát mostantól 2-3-4 év múlva ki kell vezetni, hogyha követjük az európai trendeket, és ez azért fájdalmas változásokat tudhat majd még eredményezni. Ez szerintem nagyjából az a mező, amin mozogni lehet. Én azt gondolom, hogy több nukleárisnak van helye a magyar villamos energiarendszerben. Nagyon izgalmas fejlődés zajlik a kismoduláris reaktorok területén, amelyek hőellátás, villamos energiaellátás és hidrogéntermelés tekintetében egy ilyen hármas mixet is képesek lehetnek megvalósítani, és akár egy ipartelepnek, egy gyárnak, egy kőolajfinomítónak az energiaigényeit el tudhatják látni. Tehát ebben szerintem nagyon sok fejlemény lesz még a következő
most
időszakban.
Mindez, amit mondott, azon alapul, hogy azon a gazdaságpolitikán, amit a kormány követ, tehát ez az összeszerelő üzem, nagy energiafaló, de csekély hozzáadott értékű akkumulátorgyártás, stb. Tehát ez már mind benne van abban, amit mondott, vagy ha mondjuk nem ebbe az irányba mennék, akkor elképzelhető lenne, hogy mondjuk Paks egy meghosszabbításával nem lenne szükség Paks 2-re, mert hogy addigra már föl lehetne fejleszteni, és az energiamixet máshogy is össze lehetne rakni. Tehát ez most kimondottan a jelenlegi célok alapján számolódott?
Ez egy baromi izgalmas kérdés, és szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés. A mi számításaink azt mutatják, hogy az akkumulátorgyárak nélkül is kell még zsinórtermelő kapacitás a magyar rendszerbe. Gondolja meg, hogy a legújabb lakóparkok mind hőszivattyúval épülnek. A lakosság is szívesen ellép a földgáz felhasználástól és az otthoni használati melegvíz előállításban, fűtésben. Igenis a korszerű megoldás jelenleg a hőszivattyú, de a hőszivattyúhoz meg villany kell. Tehát mi azt látjuk, a számításaink azt mutatják, hogy a villamosenergia igény növekszik akkor is, hogyha az akkumulátorgyárakat nem vesszük figyelembe. Úgyhogy amiket mondtam, azok megállják a helyüket akkor is, hogyha az akut kivesszük. Sőt, igazából azt tudom mondani, hogy az akkumulátorgyártás a 2020-as energiastratégiában megfogalmazott számokhoz képest még további energiaigényt jelent, úgyhogy még az akkumulátorgyárak még további fokozottabb erőmű fejlesztést igényelnek.
Igen, ezt értem. Én az elejére csatolnék vissza, és amiről beszéltünk, az energiamixre, illetve arra, hogy egy jól átgondolt energiamixel, amiben kihasználjuk az összes olyan megújulót, az nem a gazdaságpolitikai oldalon, hanem mondjuk a környezeti megtérülési oldalon nem lenne jobb. Például abba fektetni azt a pénzt, amit belefektetnénk Paks 2-be, vagy más típusú zsinórtermelőbe, hogy például vízerőműveket hozzunk létre. Kiváltsunk nagyon sok mindent geotermiával, ami rendkívül költséges, tudom, de egy jó részét ki lehet váltani. Ugye a lakosság a gáz miatt, gázára miatt nagyon sokan átálltak az elektromos áramra, mint fűtőeszközre, panelekkel, hőszivattyúkkal, stb. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nagyon sok mindenkit foglalkoztat, hogy ezt nem lehet-e kiváltani, mert nagyon nagy a rizikó benne, legalábbis a lakosság fejében, vagy sok mindenki fejében ez van. Mármint a nukleárissal kapcsolatban.
Igen, nagyon érdekes megint ez a kérdés is. Én azt látom, hogy Magyarországon és különösen Paks környékén az atomenergia elfogadottsága nagyon magas, és ez az elfogadottság azért egy érték, mert azt jelenti, hogy nukleáris projekteket meg lehet valósítani. A vízenergiával kapcsolatban nekem ebben a pillanatban nem áll rendelkezésemre ilyen, hogy mondjam, megbízható felmérés. Nem tudom, hogyha egy széleskörű társadalmi párbeszédet indítanánk, mondjuk a vízenergia fokozottabb használata tekintetében, akkor az milyen eredményre vezetne, illetve mondjuk az ehhez szükséges környezetvédelmi engedélyeket, a lakossági elfogadottságot mennyi idő alatt lehetne elérni. Ez nem egy egyszerű kérdés. Én úgy látom, hogy a paksi telephelyen megvalósítandó atomerőműnek az elfogadottsága az olyan, hogy társadalmi oldalról végigvihető.
De közben a legnagyobb probléma, ami felmerül ezzel kapcsolatban, hogy a Duna vízével mi lesz. Ugye a Duna víz hőmérsékletének az emelkedése felmerült, mint nagyon nagy aggály. Ezzel kapcsolatban azért, főleg, hogyha alacsony vízállás van nyáron, azért felerősödtek az aggályok.
A Duna vízével rengeteget foglalkoztunk, és kell is foglalkozni. Nyilvánvalóan senkinek sem érdeke az, hogy a Duna sérüljön egy energetikai létesítmény megvalósítása és működtetése következtében. A Duna az idő jelentős részében minden további nélkül felbírja venni azt a hőterhelést, amit az atomerőmű működése jelent, akár a Paks 1, akár a Paks 2 vonatkozásában. Éppen amiatt viszont, hogy vannak olyan periódusok, amikor nem is elsősorban az alacsony vízállás, hanem a magas alaphőmérséklet gondokat okozhat, ezért a Paks 2-t úgy tervezték meg, hogy ilyen kiegészítő hűtőcellákat fognak beépíteni. Ezek a hűtőcellák ezekben a kritikus időszakokban, néhány hétről, vagy maximum a legrosszabb években, a legmelegebb években, mondjuk 2 hónapról kell maximum beszélni, ezek a hűtőcellák a hőt a levegő felé viszik el, nem pedig a vízbe. És ezáltal mentesítik a Dunát ettől a további hőterheléstől. Azt kell tudni, hogy a magyar jogszabály, ami a Dunavíz hőmérsékletének a korlátozására vonatkozik, egy európai direktívából származik, és ezt a 30 fokos hőmérséklet korlátot, ezt az európai joggal összhangban tartalmazza. Tehát nincs arra mozgástér, hogy mondjuk a 30 fokos hőmérséklet korlát fölé lehetne menni valamilyen kivételes esetekben, és nem is látok olyan szándékot sem a jogalkotó, sem a jogalkalmazó oldaláról, hogy ebbe az irányba szeretne elmenni. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy a Duna vize megvédendő, meg is védhető, az idő jelentős részében a 30 fokos korlát tartása nem okoz problémát, és azok az időszakok, amelyek gondot okozhatnak, azok ezekkel a levegő irányába hőt elvívő hűtőcellákkal abszolút kézben tarthatóak.
Én azt javaslom, hogy folytassuk, mert rengeteg kérdés maradt a hallgatókban is, bennünk is, de szerintem ennyit most hagyjunk leüllepedni.
Egy-kettőt mondok, jó? Tehát nem beszéltünk arról, csak részben érintettük, hogy mennyi idő alatt áll le Paks, meddig hosszabbítható meg. Rengeteg minden vált volt nemzetközi szinten is az atom megítélésében, illetve az árazásában a projektek elszálltak, csúsznak, ezek hogy befolyásolják, mikor lehet ki. Menthető egyáltalán
hogy
a most válságban levő
gáncsot vetni a németek például, igen. Szóval rengeteg kérdés
millió
van.
Millió kérdésünk van még.
Úgyhogy igen, szerintem minden folyt köv. Nagyon szépen köszönjük, ezt most jól átgondolja jövök mindenki. Oké, köszönjük szépen.
Nagyon szépen.
Köszönöm, szép napot mindenkinek.
Várjuk legközelebb is, nagyon szépen köszönjük, szép napot.
Dr. Aszódi Attilával beszélgettünk, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárával. Köszönjük a sok kérdést, folytatni fogjuk a beszélgetést.